Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Szűcs Erika Katalin vagyok, a kiskuhalasi József Attila irodalmi kör tagja. 1962-ben születtem szabadszálláson. Az életem során sok mindennel foglalkoztam, voltam bolti eladó, raktáros, vállalkozó, dolgoztam a vendéglátásban, könyveltem többek között. Igazán nem szeretnék sok mindent mondani magamról, az írásaim meséljenek inkább, mert javarészt az életrajzom, az életemről szólnak ezek az írások. Az életem egyszer vett egy nagyon nagy fordulatot, találkoztam Istennel, és ezekről írok az írásaimban.
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Rézi néni. Nem volt ő más, mint egy bebetérő vendég a régi vendéglátós életemből. Egy kedves, sokat tapasztalt evangélikus fáb asszony, aki mindig jött, megitta a maga kapucsinóját, váltottunk pár szót, aztán indult a saját dolgára. De eljött az idő az életemben, amikor ő egy hangá lett. Éppen váltam. Nem tett ő más, csak belenézett a szemembe. Mindig csak a jó gondolatokat építgese Érikám, mondta a svábosan ejtve a nevemet. Aztán megtanított egy imát. Nekem, akit mindaddig kevéssé vonzott Isten megismerése. Egyszerűen nem értem rá, pénzt kellett keresnem. Továbbra is közömbös viszonyban maradtam az Istennel. Később az élet változásai egyre ritkábbá tették találkozásainkat Rézi nénivel, de a hangja, az imája, az egész lénye egyszerre csak fényé vált az életemben. Minden diploma nélkül a legfőbb tanítommá lett. Ott, abban a pillanatban a pszichiátrián, amikor rádöbbentem, hogy az emberek már nem látnak más kiutat a mindennapi gondjaik megoldására, csak szerezni egymástól, mindegy milyen áron, csak pénz és vagyon legyen. És akiktől elvették, ott voltam megverve, a véremben az italomba csempészett vegyszerrel megalázva, lekötözve. Mindentől, ami földi jó, megfosztva, a lányom, a társam, a vagyonom, elvették. Arra eszméltem, félretettek, legyőztek. Ott az ágyamon, bőrszíjakkal a csuklómon éreztem a gyorsulásom az őrület síkján. A klausztrofóbiám a lekötözéstől egyre jobban tombolt az agyamban. Kínomban énekeltem, hazám, hazám. Szenvedtem mások bűnéért, mint Krisztus a kereszten. Ekkor vált Rézi néném fényé, és emelt egyre magasabbra Isten felé. A hangja, csak a jó gondolatokat, az imája. Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén? Csak a gyermekemet vissza, édes Istenem. Az ima és Rézi néni, és lenézett rám az Isten, és kialudtam magamból mindent. Ébredtem. Ne bánsd anyát a fülemben a gyermekem visításával. A hang, ami képes volt a torkomat folytogató maroktól elvenni az erőt, anyát menteni a halálból. Jött az éteren át, hozta a szeretet rezgéseit, az erőt, hogy szabadulhattam mindentől. Felállhattam új lélekkel. Elvesztette fölöttem a hatalmát, a démon, a pénz. Már semmi sem fontos, csak a tiszta szeretet, szabad lettem. Kiléptem a zárt osztály rácsos ajtaján. Köszönöm mindenkinek, aki velem volt ezen az úton, megtaláltam a feladatom. Élek, hogy nyitogathassam a fény kapuját. Találtam egy kulcsot. Úgy hozták el nekem apró darabokban, hogy összerakhassam. Valaki mindig mondott valamit, és ott hagyott nekem valamit, hogy megtapasztalhassam, milyen egy lelki fejlődés, ami bölcsességhez vezet. Ahhoz a bölcsességhez, hogyan lehet túlélni azt a sok rosszat, ami velem történt, de mégis boldog vagyok a tudattól, hogy túlélhettem. Mert tudom, minden rossz az erősödésemet és épülésemet szolgálta. Ez a tudat képessé tett arra, hogy megbocsássak az ellenem vétkezőknek, és áldást tudjak kérni rájuk, mert nélkülük nem juthattam volna ehhez a kulcshoz. Ők voltak a mozgatórugóim, hogy gondolkodjam, és a gondolataim által több lehessen a világ. És a lelkem is több lehessen a világ által, hogy kinyithassuk azt a kaput, amit a pénzördög bezárt. Isten elküldte hozzám tiszta szeretetét a lányom visításában, ne bántsd anyát! Én már nem akarok más lenni, mint egy hang, ami egyszer fényé változik, és add, édes Istenem, hogy kitárhassam a karom, és egyre többen fogják a kezem, hogy szabadon áramolhasson a szeretet. Mese a gyöngyhalászról. Egyszer volt, hol nem volt egy falu. A közelében volt egy kis természetes tó, ami már nem annyira volt természetes, mint inkább nyomorított. A kapzsiság nyomorította. Valamikor még a múlt században, a nagy tüzelőanyag keresés idején sok szép fa volt a tópartján, és azt körülölelő erdőkben. Tűzifa is adatott volna a természettől elég. Sok gajacska hullott a földre dolga végezetlenül. Nem volt, aki felszedje. A falut lakták ilyenek is, olyanok is. Kicsit sokkal több volt az olyan, mint az ilyen. Az ilyenek szerették a falut. Az olyanok üzletet, megélhetést láttak benne. Így indultak az olyanok szerencsét próbálni. Kereshetünk mi pénzt fáradtságos munka nélkül is. Használjuk csak az eszünket, hagyjuk azt a fránya szívünket, mondták az olyanok. Keressünk kőolajat, gázt, majd jól élünk abból, amit a hamar kész kényelmes emberek fizetnek azért, hogy tüzelőjük legyen, mondták az olyanok. Csak a föld megmakacsolta magát, nem adott sem kőolajat, sem gázt, adott helyette termálvizet, vagy mégsem. A mai napig nem tudja senki az igazságot, csak beszélnek róla. Egy dolog biztos, a kis falu védtelen tavacskája a sok robbantkatás következtében megsérült. Szegénynek megrepett az agyag lavrocskája. Így szökögetett belőle folyton a víz. Voltak olyanok, akik időnként feltöltötték ivóvízzel a tavacskát, pusztán nyereségvágyból. Éltek a falucskában emberek, akik egyszerűen csak szerették ezt a tavat, még akkor is, ha haldoklott. Ilyen volt egy leányka, aki ennek a falucskának a tavacskájának a partocskáján, már ugye, ami megmaradt, sétálgatott 12 évesen az édesanyjával. Megszólalt a gyermek. Anya, a gyöngyhalász még mindig élne, ha kijuthatott volna minden nap a helyére, és nem költöztetik el messzire a tótól. Ilyen volt az a kisfiú is, akit különös sorsú édesanyja nevelt, de tiszta lélekkel tette. Az édesanyja Erdélyből származott, ott még tisztelik a természetet a magyarok. Néni, ki fog száradni a tó? Szólt a gyermeki lélek. Ilyen volt ez az egyszerű családnévvel és keresztnévvel büszkélkedő emberke is. Sokan csak gyöngyhalász néven ismerték, nem szerették, sehogyan sem fért bele ebbe a pénzszemléletű társadalomba. Büdösnek tartották, zavarta az órukat a szag. Pedig a mi gyöngyhalászunk csak az önmaga által megtalált életfeladatát teljesítette. Szedte a tóból a szemetet. Ő boldog volt, mert meg annyi színes kincset lelt. A tó is tisztult, mert olyan sok szeméttől szabadította meg ez a kisember, amennyitől egy egész apparátus képtelen volt. Imrénket nem értették, kirekesztették. Ő nem törődött semmivel, mert megadatott neki, hogy a sors különössé tegye. Ment és szedte kifelé a tóból, ami nem oda illett. Egy szál cigarettáért bármelyik horgásznak kihozta a nádra feltekeredett úszóját. Ha nem kapott érte semmit, ő akkor is már hajnalban tette a dolgát, amit a természet diktált neki. Boldog volt, mert teljesíthette a feladatát. Egy valaki tudta csak szeretni és megérteni, ez ilyen embert, az édesanyja. Nem ártott ő senkinek, csak más volt. De egy dolog biztosan megtörtént, egy csúnya napon meghalt a mi gyöngyhalászunk édesanyja. Ettől kezdve mindenki gondoskodott róla, aki olyan volt. A családja ilyen is volt, olyan is, döntött Imrénk sorsáról. Egy szép napon Imrénk is elment az édesanyja után, a szeretet után vágyakozva, dolga végezetlenül. A tavunk itt maradt önkéntes takarító nélkül. Mit tehettem volna én, a társadalom egyede? Például adhattam volna neki pár tányér levest, de legfőképp felismerhettem volna, hogy ő a természet része volt, és így is viselkedhettem volna vele. Ezt a többiektől is elvárhattam volna. Hallgattam volna a belső hangra, ami még a 12 éves gyermekemből nem veszett ki. Hogy mit tehettünk volna? A pillanat már tovaszált. De mit tehetnénk még hátra van? Vigyázhatunk a belső hangra, és dönthetünk másként, ha egyszer utunkba sodor egy gyöngyhalászt a szél. A sörös üveg. Ez az eset még akkor történt, amikor betétdíjasak voltak a sörös üvegek. Már ekkor is sokan személynek tekintették, és eldobták ezeket. Akkor értem át ezt az élményt, amikor a kapzsiság teret nyert az életemben. Az élettársam és a haveri köre bezáratott a pszichiátriára, hogy megszerezhessék a vagyonom azon részét, ami a válásom után még megmaradt. Egy vendéglátó egységet, a tóparti kis panziómat tették magukévá. Ez az ingatlan szolgálta a megélhetésemet és a lakhatásomat is. A kórházból hazatérve egy albérletet adott a Jóisten. A 12 éves lányommal pénz nélkül vágtunk neki a nagybetűs életnek. Elvesztvén a munkámat kétségbe estem, az orvosok csak gyógyszereket írtak fel nekem, semmiféle lelki megerősítést nem adtak. A kislakban, ami menedékül szolgált nekünk, teljesen tehetetlennek éreztem magam. Nyúltam a pirulák után, de a lányom közbevágott. Anya, ne tedd! Ha beveszed a gyógyszert, olyan idiótának nézel ki. Csúnya a szemed, és semmire sem vagy jó. Akkor mihez kezdjek? Tettem fel a kérdést. Nincs pénzünk, hogy élelmiszert vásároljunk. Feküdj le és pihenj. Üzen nekem a teremtőm a lányom hangján. Én engedelmeskedtem. A nyári melegben hamar elaludtam a hűvös szobában. Felébredvén hatalmas űrt éreztem a lelkembe, de elkezdett erősen vonzani a tópart. Felkeltem és indultam, fogalmam sem volt, hogy mit tegyek, csak mentem. Hívtam a lányomat, de ő nem akart velem jönni. Így egyedül vágtam neki a kalannak. Bandukolván a fűben belerúgtam egy sörös üvegbe. Pénzforrás, szólt az Istenem, akiről ekkor még nem tudtam, hogy mekkora segítség a bajban. Csak hajolgattam, és szedtem a sörös flaskákat, majd visszamentem szatyrokért. Elmélyülve az üvegkeresésben, majdnem nekimentem egy szemetesnek, éppen akkor fordítottak a tetejére egy pörköltel teli bográcsot. A kuka oldalán csak úgy folyt a zsíros szaft a földön szanaszét heverő húskockákra. Az elkövetők biztosan olyan emberek, akiknek a szükségesnél több pénz jutott ételre és italra. Ők azok, akik nem ismerik az adakozás isteni áldásait. Valamint nekik nagy munka lett volna elsúrolni a főzőedény. Könnyebb újat venni, valószínűleg jutott drogra is a zseppénzből. Ez a látvány döbbentett rá, hogy ideje beváltanom a szerzeményeimet a boltban, mert ennünk kellene valamit. Szűkös vacsora volt, de hál' Istennek jutott nekünk is némi étel. Így telt a nyarunk. Egy gazdag közegben szedtem az eldobált üvegeket, és váltottam élelemre, mert épp akkor nem találtam más jövedelemforrást. A 2009-es világválság kellős közepén jártunk éppen, aztán jött az úr, és elkezdett a lányommal együtt szép lassan felemelni bennünket. Bekerültem egy közösségbe, ahol a jézusi tanítás volt a lényeg. Ma már sajnos egyre többen turkálnak a szemétben, mint ahogy annó én is. az isteni segítségben pedig nagyon kevesen hisznek. Sajnos a köztudatban alig élnek az evangéliumi tanítások. Az Isten és Jézus a perifériára szorult. A szegényeknek szüksége lenne lelki táplálékra az Isten útján, és a gazdag világ anyagi segítségére, hogy tovább tudjon fejlődni a társadalom. Hogy végre elfeledhessük a kapzsiságot. Drága édesanyám, szerető szívvel köszönöm neked az életemet, a felnevelésemet. Első felindulásomban azt is mondhatnám, hogy felelőtlen voltál, mert alkoholistává lettél. Túl gyorsan engedted el a kezem, túl korán költöztél az odaátra. De ez így nem lenne igaz. Te pontosan azt tetted, ami kellett nekem, hogy befuthassam azt az életutat, amit rám ért az Istenem. Igen, rengeteg erőre volt szükségem, mint a csodás pillangónak, melynek ki kell bújnia a bábból. Ha lebontanánk róla a burkot, mielőtt világra jönne, elvennénk tőle azt az időt, ami alatt módja van megerősödni. Ha engem is elvittek volna nevelőszülőkhöz, nem tudtuk volna megvívni azt a közös harcunkat, ami azzá tett, amivé lennem kellett, hogy megtalálhassam az Istent egy materialista világban. Felnőve megtanultam, hiába van pénz és hatalom a kezemben, Jézus igazsága szükséges a lelkem fejlődéséhez. A lelkiismeret hiányában elmarad az erő, amit az Atya országában megtapasztalt öröm ad. Életem problémás szakaszaiban szerencsére volt elég kitartásom. A valaha megélt anya-gyermekharcok vezettek át a lelki nehézségeimen. Ezen pillanatok Jézus fényén áttekintve segítettek lányom felnevelésében is. A mai serdülők igen bonyolult helyzetekbe sodorják bele a szüleiket. Most egy zavaros, történelmi korszak elé nézünk, ahol nagy szükség lesz az isteni szeretet megtartására, hogy ember maradjon az ember. Anyu, a magad rossz viselkedésével tettél engem erőssé. Én már tudom, hogy mindent megkaptam tőled, ami kellett az életem megéléséhez. Végtelenül hálás vagyok érte, mert nekem erre az ösvényre volt szükségem. Így nyert számomra értelmet a megbocsátó szeretet. Bármi is történt közöttünk, számomra akkor is te voltál a legdrágább, a legjobb és legmegfelelőbb édesanya. Remélem, egykoron majd Isten hitünk elhozza nekünk a találkozást a mennyek országában. Melyik arcodat mutatod? Az a tél igen ínséges volt számomra. A 22.800 forint plusz az alkalmi munkák, amiből kevés akadt télen, nehéz megélhetést tett lehetővé. A lányom is még gimnáziumba járt, szóval volt a vállamon elég teher. Végre kiközvetítettek szociális munkásnak az ebbősök által őrzött migránszállásra. Örültem, mert reggel 6 órától délután 2-ig dolgoztam ott, utána pedig mehettem még takarítani. Így viszonylag rendeződtek az anyagi gondjaim. A munkahely igazán jónak mutatkozott, rászoruló embereknek segíthettem, és az állam még fizetett is érte. Egyetlen problémám volt, azt várták tőlem, hogy szeretet nélkül dolgozzam. Vallásos lelkemnek ez nehéz volt. Hol itt a jézusi tanítás? De hát próbáltam követni a feljebb valóim utasításait. Egy szép napon bejött a szociális konténerbe egy migráns. Kézbe vette a cellulokszragasztót, és elindult kifelé. Menj utána, és vedd el tőle, szólt rutinosan a főnököm. Nem volt mit tenni, tettem a dolgom, és komótosan kullogtam utána, és gondolkodtam. Hogyan támadjak? De hát rám szólt a lelkiismeretem. Nézd embernek, nem tudja elmagyarázni, hogy mit akar. Nem beszélitek egymás nyelvét. Hallgattam hát a szeretet hangjára, és csendesen mentem tovább. Ő elől, én mögötte, mélázva. Egyszer csak felemeltem a fejem, és megláttam, hogy az ima konténer bejáratánál vagyunk. Megálltam. A páciensem bement, és felragasztott egy írást, aztán készségesen visszaadta a celluxot. Én visszatértem a többiekhez nagy örömmel, kezemben a kincsel, amikor hazamentem, egészen elégedett voltam magammal. Nem gondoltam, hogy a történet folytatódik. Másnap a közösségi kontinensbe kerültem beosztásra. Itt internetezhettek a migránsok. Az egyik monitor előtt összevesztek a Facebookozón bevándorlók. Ilyetten néztem körül, hogy hol találok FBI-st, aki segítségemre siethetne. De az őrök elég messze voltak tőlünk. A nagy ricsajban észre sem vették az átlagosnál jobban hangoskodókat. Ekkor fedeztem fel a tegnapi Cellux partneremet, aki mellém lépett, és pár mondattal rövidre zárta a hirtelen keletkezett vitát. Ő rám mosolygott, én vissza. Mindenki rögtön megtalálta, mit kell tennie. Hamar véget ért a munkám, mert nem mindenki méltányolta a viselkedésemet, de remélem, az emberem nem feledi a mosolyomat, az övé még mindig bennem él, és vezet Jézus felé. A búcsú. Nem tudtam, hogy ott a postán az utolsó találkozásunk lesz, tanár úr. Legközelebb már csak a koporsódhoz állhattam. Engedd meg, hogy tegezzelek, mert nekem így könnyebb hozzád szólnom. Az égi hazában már úgy sincs ön meg te, csak a testvéri szeretet létezik. Oktattál, neveltél bennünket a halálodig. Igazi pedagógus voltál a szó nemes értelmében. Amíg a hivatalos ügyeink intézésére várakoztunk, addig is tanítottál engem. Eszembe se jutott, hogy nem leszel tovább itt a földön. Oly természetes volt, hogy te mindig ott voltál nekünk, összefutottunk, és a gyermekeinkről beszélgettünk. Azt mondtad, mindketten elrontottunk valamit. Én a gyermekemért, te az unokáidért is aggódtál. Te a rendszernek akartál megfelelni, én a divatnak. Nem neveltük vallásosan az utódainkat. Felnőttként már komoly összeomlások kellenek ahhoz, hogy Isten felé forduljunk, és elkezdjünk ismerkedni az evangéliumokkal. Mi, akiknek a hite a materializmuson alapul, nehezen térünk meg. Nem akarjuk elengedni az anyagi javainkat, ahhoz a végsőkig ragaszkodunk, pedig egészen más dolgokat viszünk magunkkal. Ha elég nagy az Isten hitünk, megteremthetjük szívünkben a mennyei atya imádatát, lelkünkben a szeretet rezgéseivel távozhatunk. Energia nem vész el, csak átalakul. Kedves tanár úr, búcsúzom. Elvégezted, amit kellett, ránk hagytad azt a munkát, hogy fontossá tegyük Jézus aranyszabályát. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti ugyanazt cselekedjétek velük. A felelősség. Uram, mennyei atyám, miért hívsz ebben a nagyon füllett vasárnap délutánban sétára? Fáradt vagyok, rekkenő a hőség. Maradnék még a hűvös szobában, de te erősíted bennem a vágyat, hogy induljak. Mit akarsz megmutatni nekem? Tetrekész a lelkem, de a testem még ólomból van. Lehet, nem is te hívtál. Megyek már, drága Istenem. A központ felé veszem az irányt. Vissza vágy, pokoli a hőség, pedig már nyugszik lefelé a nap. Nem tudom, mit akarsz az értésemre adni. Imádkozom és gyalogolok. Mi értelme ennek, Uram, Királyom, Jézusom? Ja... A főtérre érve mit látok? Szép virágok, naponta szorgos kezek öntözik, gyomlálják. Mindezt közpénzből oldja meg a város. A 2-3 éves kisbicikli élet, polgárpalánták önfeledten tekernek bele a virágágyásokba. Most tapasztalják a liberális szabadság élményét. Nincs ellenfél. Autók a térről kitiltva, a szülők a messzi padokon saját mondani valójukkal vannak elfoglalva. Csak a jóisten sír. Hol a virágok joga az élethez? Hol az anya, apa, aki azt mondja a kicsinyeknek, ne menj a virágok közé, mert fáj nekik, ha eltiprod. Többé nem pompáznak, ha elveszett tőlük az életet. A lábad nyoma ott marad a földön. Így tanulja meg a kisember lépésről lépésre rombolni a természetet. Kié a felelősség? Hol vannak a fizetett közterületfelügyelők? Nekik lenne kötelességük megregulázni a neveletlen szülőket, kijavítani, amit a nagyszülők a liberalizmus zászlaját elrontottak. Hol a város? A vezetők miért tűrik a rombolást? Hosszú évekig dolgozott bennem a tapasztalat, amikor a képes voltam kiadni magamból ezt a történetet. Ma már nincs a föltéren, ezen a helyen virág. Fakéreg van helyette. Valószínűleg megunták folyton poltolni a letarolt virágokat. Az így nevelkedett honpolgárokkal kemény tapasztalatokat fog begyűjtetni a teremtőnk, mire megtanulják, hogy nem tesszük tönkre más ember munkáját, és főleg nem a természetet, a jóisten teremtményét. Ma, amikor minden globálissá válik, rájövünk, mennyire egymásra utaltak vagyunk. Többé nem hihetjük azt, hogy a világ egy üres festővászon, amelyre vidáman festegethetjük a saját rajzunkat. Zárt rendszeren belül élünk, ahol cselekvéseinknek következményei visszaütnek, mondja Guy Downsay. Ó, add Istenem, mennyei atyám, hogy megtaníthassam a születendő unokáimnak az élő élet tiszteletét. Görögdinnye a kenyér ünnepén. A nyomorított agyú, csőlátáshoz szokott világunkban felkapom a fejem. Amikor egy görögdinnyét látok szállni a strandon augusztus 20-án a víz felett. Úristen, mit tesz ma az ember? Tényleg emberek? Már majdnem szóra bírja a lázadó lelkem a szám. Étellel játszani dübörög a tudatom, de hál' Istennek a gondolataim tovább száguldanak a megoldás felé. Nem szólok semmit, csak figyelek csendesen a következő pillanatra. Jé, csak egy gumigömb. A világos és sötétzöld csíkos gumiruha belül a piros bél és a fekete magok helyett levegőt rejt. Tipikus esete a mai dolgok rendjének, nem az, aminek látszik. Hát ember, láss, és ne csak nézz!
Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Miért sírsz? Megyek az utcán és zokogok. Mi történt velem, édes Istenem? Valami kiszakadt a lelkemből és felszínre tört. Boldognak kellene lennem, repesni az örömtől. A lányom diplomaosztójára készülünk. Sikerült neki oly sok akadályon átvergődni. Nehéz, szociális helyzetből indult, de megcsinálta. Mérnök lett. Imént futottam össze az általános iskolai osztályfőnökével, s ő gratulált nekünk. Aztán elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mennyire jó volt ott, abban a kis falusi iskolában tanítani, ahol a tanárok szerették egymást és imádták a gyerekeket. A tanítványok viszont szerették a nevelőiket. Ezek a tanítók a szülőkkel is jó kapcsolatban voltak. Aztán jött a rendszernek megfelelő igazgató, aki a helyettese segítségével szétzirálta a kollektívát. Szó szerint elüldöztek minden jótét lelket. Ebben az intézményben olyanok tanítottak, akik nem voltak vallásosak, mert beleszülettek a szocializmusba. De ösztöneikkel megérezték a jézusi szeretetet, és azt sugározták a környezetük felé. Az anyukák, apukák furcsán reagáltak. Nem tiltakoztak a vezetőség tettei ellen. Inkább elvitték a gyerekeiket a közeli város iskoláiba, vállalva a korai kelés gyötrelmeit. Egyszerűen nem álltak ki a régi jó tantestület mellett. Bedugták a fejüket a homokba. Kényelmesebb volt ez a megoldás, mint harcolni és vállalni a bukás kockázatát. Mindenki féltette az állását és a pénztárcáját. Uralomra tört a mammon. Még nem tudjuk, mit veszít a társadalom. Jól megalapozni a jövőt csak olyan emberekkel lehet, akik szeretettel tudnak a hivatásuk felé fordulni. A megfélemlített, végletekig kihasznált pedagógusokkal nem fejleszthető tovább a gyermekek lelkében a tiszta isteni erő, a szeretet. Most már tudom, mi fájt nekem ott az utcán, a tehetetlenségem. úgy, ahogyan a pedagógus társadalom is magára maradt a problémáival. Hol vagyunk mi szülők, nagyszülők, akiknek fontos a felnövekvő generációk fejlődése az isteni szeretet útján? A támlak. Egy megszűnő albérletből kerültem be az államilag támogatott lakhatási rendszerbe. Addig a lakhatásomat egy kétszobás kisház szolgálta. Az Isten által az adatott meg nekem, hogy ledolgozhattam a lakbért, takarítottam érte. Ehhez a lehetőséghez az egyházam segített hozzá. A bizonytalan anyagi helyzetemben ez egy nagyon kedvező megoldás volt számomra. A lányom innen járt a közeli gimnáziumba, de a kiköltözésem idején már egyetemista volt a fővárosban. Egyedül laktam. Ez időtájt a szőlőben dolgoztam napi bejelentéssel. Itt csak időszakos volt a munka. Hogy túlélhessük a szüneteket, tartalékolnom kellett a keresetemből a szűkebb napokra. Egy hónapot kaptam az otthonom elhagyására. Félretett pénzem fogytán volt. Annyi volt a megtakarításom, amennyi kellett a gyerekemnek az iskola megkezdéséhez. Albérletet csak kauciósat találtam. A letét már nem fért bele a pénzügyi keretünkbe. Eltelt 2 hét, kezdtem kétségbe esni. Vészesen közeledett a kiköltözésem határideje. Ekkor eszembe jutott a Jóisten. Hozzáfordultam. Elkezdtem imádkozni. Kértem az Atya segítségét, és ő napokon belül megváltoztatta az életemet. Készségesen segítő embereket küldött az utamra. Általam került a kezembe a telefonszáma a támlak vezetőjének, és ő a munkatársaival együtt azonnal a segítségemre sietett. Nehéz volt a döntés, hogy elfogadjam el felém nyújtott kezet, hisz helyhiány miatt szét kellett szórnom egy élettárgyi gyűjteményét. Minimális dolgot hozhattam csak magammal. Megnéztem a leendő otthonomat, majd hoztam egy gyors döntést, és már költöztem is. Természetesen ma is fáj a lelkem, ha arra gondolok, hogy a leányomnak nem áll módonban szállást adni, amikor eljön a mi kis városunkba. De a Teremtőtől annyi mindent kaptam cserébe ezen lakhatás által. Elsősorban biztonságot. Nem gyötörnek a kifizetetlen számlák, amik oly sok éven át nehezítették a sorsomat. Azóta már akadt egy bejelentett munkahely is számomra. Igaz, nehéz, fáradtságos tevékenység a konyhai munka, de tudom támogatni a tanuló lányomat. Már csekély megtakarításom is van, de ha most kiköltöznék albérletbe, akkor a minimál béremből még élelemre se jutna. Felemésztené a keresetemet a lakbér és a rezsi. Ebben az otthonban azonban nyugalomra is leltem, ami azt jelenti számomra, hogy van időm és helyem írni. Gyógyítja a lelkem, ha a közönséggel megoszthatom a gondolataimat. És nem utolsó sorban, amiért a Teremtőm ide vezérelt. A közösségi létet itt kell jól megélnem. Tele voltam lázadással. Miért? Miért is? Imáimra válaszul azt mondta nekem az Istenem. Ezen a helyen megtapasztalhatod az elfogadás, a lemondás és az adakozás örömét. Ez a legjobb pálya, ahol most vagy, hogy megvívd a mindennapi harcaidat a Jézus szeretet mezején. Már naponta kérem Jézust, hogy mutassa meg, miben kell még változnom, és adjon áldást a harcos társaimra. A legnagyobb ajándék a szívemben, hogy itt a felebaráti szeretetet tanulhatom, mert minden szeretetre vágyó ember a felebarátom. Szeresd a felebarátodat, mint magadat, szól hozzám Jézus minden egyes nap. A homok. A felmenőim Duna-Tisza-közi földművesek voltak. Édesapám és édesanyám is parasztszülők gyermeke volt. Az apai nagyszüleim a zsanai pusztában hosszú évekig őszi baraszt termesztéssel foglalkoztak. A kiskuhalasi piacon is sokáig árulták a finom portékájukat. Még én is emlékszem a homokon termett gyümölcs különleges zamatára. Az állatok sem hiányoztak a tavnyasi udvarból. Volt ott mindenféle ló, tehén, disznó, juh, kecske, baromfi, galamb és kutya, macska is. Apám volt az, aki megtanított örülni a tavasz első gyümölcsének, az első nyári zöldségnek. Ő ismertette velem meg az állatok gondozásának csínyát-bínyát, édesanyám pedig átadta nekem a kiskertművelés tudományát és a termények feldolgozásának művészetét. A szüleim a gazdálkodás mellett már munkát vállaltak az iparban, de minden igyekezetük azon volt, hogy megszerettessék velem az alföldi homokot. A földbirtok egyre fogyott, de azért mindig akadt egy aprócska földdarab, ahol a mai szóval élve bioterményekkel ajándékozta meg a családunkat a teremtő. Atyám kemény gondolkodású ember volt. A sok nehéz küzdelem megkérgesítette a szívét. Elsőszülöttként lánynak világra jönni a paraszt családokban nem volt egy nagy áldás. Élete végéig gyerekömnek szólított. Csak a halála előtti utolsó pillanatban lett belőlem leányom. De ő tanított meg tisztelni az anyaföld ajándékait, ő mutatta meg nekem a mezőgazdaságban végzett munka örömét. Az ő családja őrizte a helyi földművelő családok mély krisztusi hitét. Ez a família még összhangban élt a természettel és az Istennel. Nem zsákmányolták ki a termőföldet, hálás szívvel tisztelték és gondozták azt. Édesanyám rokonságának már volt valami problémája a papokkal, ez azonban már örök titok maradt számomra. Tény, hogy ők eltávolodtak a vallástól, de az anyaföldet végtelenül szerették. Sajnos az Isten hit lassan háttérbe szorult nálunk. Engem megkereszteltek, de már nem irattak be hittarra. Én is elhibáztam a dolgot, behódoltam a divatnak, nem neveltem vallásosan a lányomat. Az ő apai nagyszülei is halasi paraszgazdák voltak. Ők megélték azt, hogy hol volt birtokuk, hol nem, de a termőföld iránt érzett tiszteletet soha nem veszítették el. Hál' Istennek még nekem is adatott egy kicsiny kert, ahol együtt örülhettünk a lányommal a saját termesztésű növényeinknek. Az állattartásból már csak a tyúkok és a házi kedvencek maradtak. Az egy szem gyermekemet már beszippantotta az egyetem és a nagyváros. Azért még remélem, hogy nem feledi a konyhakerti tapasztalatainkat, és tovább él benne az ősi vágy, hogy egyszer továbbadhassa azokat. Én pedig arra kérem a jó Istent, hogy a születendő unokáim korosztálya újból szimbiózisban élhessen az anyafölddel. Az én háborúm. Háború van a szomszédos országok között. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Magyarországra is menekül az ukrán lakosság. Az én családomat azonban annyi áldással ajándékozta meg a Teremtő, hogy a szívem tel is teli van hálával. Ünnep van nálunk. Leányom friss diplomás lett. Most vette át a BMU mesterképzésén szerzett kitüntetéses oklevelét. Sok nehéz küzdelmes év számtalan tanulással töltött óra van mögötte. Mindkettőnknek nehéz, stresszes út vezetett idáig. Mint elvált szülő egyedül neveltem fel az egyszem utódunkat. A válásunk az édesapjával nem volt indulatmentes. Az utóbbi időben a lányommal a hétvégeket az idős keresztanyámnál töltöttük. A diploma megszerzéséhez a keresztmamám is sok mindennel hozzájárult. Ezen a szombaton is együtt voltunk mind a hárman. Készítettem a lelkemet az ünneplésre. Főzünk valami finomat, megebédelünk, aztán nagyokat beszélgetünk. Végre nem kell senkinek rohanni, nincs elvégzetlen feladat, csak kikapcsolódás és egymásra figyelés. Hagyom aludni egy szem gyermekem, megérdemli. Én addig elmegyek bevásárolni, így álmodoztam. Indultam a boltba boldogan, nagyokat cippantva a friss tavaszi levegőből, vettem mindent, ami szükséges a hétvégi lakomához. Arcomon boldog mosolyjal nyitottam be a házba, sikerült hazacipelnem a nehéz szatyrokat, a jóisten erőt adott hozzá. Hazatérvén a lányommal ütközök, kabátban áll előttem, útra készen. Szia! Apa felhívott. Be kell vinnem a városba a most érkezett kárpátaljai magyar ismerősét, hogy bevásárolhasson. Gurguláznak felém az energia fűtötte szavak a gyermekem ajkáról. Már indul is. rám se tekint. Lefoglalja az újonnan bevállalt feladata. Megmeredek, lefagy az arcomra mosoly, mint akit leforráztak. Ó, oda az ünnepem, és már is uralkodik rajtam a régi sokkos szemlék. Az apjának bezzeg felkelt, és azzal az autóval mennek, aminek a megvásárlását én is támogattam anyagilag. Drága az üzemanyag is, én meg gyalog cipekszem. És kezdek haragudni a volt férjemre, és az Ukrajnából menekült ismerősére. Már megint tönkretették az álmaimat. Miért hagytam magam félretenni? Kezdek harcolni. Gyűlölöm ezt a helyzetet. Ó, nem gyűlölhetek, mert a gyűlölet bevonza a rossz dolgokat. Most a világ tele van gyűlölködéssel, s eszülte a kapzsisággal karöltve a háborút. Miért is szakadt a nyakunkba ez a háború? Mert még mindig sokkal jobban tudunk gyűlölni, mint szeretni. Mit tanultál te a lelki gondozottól? Mielőtt elhatalmasodik rajtad a gonosz érzés, kérj áldást az ellenségedre a teremtőtől. Szól halkan hozzám Jézusom, az én mennyei barátom. Gyorsan az égiekhez fordulok a lelki békém helyreállításának ügyében, és rábízom magamat az Istenemre, hogy vezessen ezen a meredek úton, mert ha bennem béke lesz, akkor azt fogom sugározni a környezetem felé is. Nem ronthatom el az örömünket a bosszankodással. Természetesen a rossz cselekedetekkel nem érthetek egyet, azokat meg kell ítélnem, hogy én ne kövessem el. Most kell az élő tükörbe belenéznem, szépen elém állt. Az ítélet az Isten dolga, viszont nekem kell győzelmet aratnom a belém költözött harag felett. Mert anno a bűnbeséskor azt mondta az Isten, ha hallgattál a kígyóra, és most tudni akarod, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor menj és tapasztald meg. Már annyi mindenben részesültem ebben az életben, én már csak szeretni akarok. Nem bánthatom az imádott lányomat azért, mert ő mást is szeret és segít neki. Kérem a teremtőm, hogy tisztítson meg a gyűlölet rossz érzésétől, és ő végzi a dolgát. Elkezdett szeretettel megtenni a szívem, nem kellett tovább küszködnöm a negatív gondolatokkal, dolgozott az én Istenem. Tulajdonképpen büszke vagyok a lányomra, hogy a bajba jutott embereken segített. Már megbocsátás és hála töltötte be a lelkem. Elkezdtem főzni, a fejem megtelt jó gondolatokkal, és a teremtőm kegyelméből mennyei ízekkel ajándékozhatta meg a szűk családomat. A gyermekem boldogan jött meg, hogy ő is segíthetett a háború üszte menekülteknek, és én is hálás vagyok a jó atyámnak, hogy megvívtam ezt a harcot önmagamban. Nálunk a béke és az öröm megteremtette az ünnepet. A kagyló. Bár augusztus utolsó hete van, de még ontja melegét a nyár. Anyuci és a két gyerkőce nagy élvezettel használ ki minden percet. A nagyobb bacska fiú örömmel merül a víz alá, és rakja a bébi csónakjába a különböző méretű kagylókat. A picike pedig önfeledten haigálja vissza a kis élőlényeket a tóba. Kicsim, ne dobáld ki, hazavisszük, dorgál finoman az édesanyja. Kinek is? Hol is a hazája? Jut eszembe a jelenet láttán. A kicsi még ösztönösen tudja, hogy a kagylónak a tó a hazája. A nagyobbik gyermek már birtokolni akar. Hol az anyai szív, ahol Isten szeretete és tisztelete lakik? Merül fel bennem a kérdés. Hol is kezdődik a haza szeretet? Ott a szívek legmélyén. Miért is fedjük be birtoklási vágyjal? Köszönöm a Halas Rádió hallgatóinak, hogy időt szakítottak az írásaim meghallgatására. Valamint még köszönöm a Halas Rádió dolgozóinak, hogy felkarolták a József Attila irodalmi kör tagjait, és megszólalást biztosítottak nekünk, így biztatva bennünket a további alkotásokra. Szűcs Erika Katalin voltam a diktafonnál, és kívánok mindenkinek további jó rádióhallgatást.